Ahogy a kedves Szignál hangunk elmondta, ez még mindig a talpon álló, de a három említett tényezőn kívül van itt egy negyedik és még jóval nagyobb tényező, pedig nem más, mint a mai vendégünk, interjú alanyunk, Roznár Levente, a Különös Történések a Szondi utcában című YouTube sorozat alkotója. Szia, Levi!
Sziasztok! Három afrodiziákum, ez nagyon-nagyon tetszett a Szignálban.
Na, mondtad, hogy először vagy rádió műsorban?
Ez így van, én nagyon becsülöm a rádiós embereket, most hallgattalak titeket, vagy hallgattalak, azt hiszem, a te hangodat hallottam kintről, és én mindig le voltam nyűgözve, hogy mennyire nagy pörgéssel tudnak végig egész nap beszélni, úgyhogy tök jó, hogy ezt test közelből is egy kicsit megnézhetem.
Ó, de drága vagy, annyi kulisszatitkot elárulhatok, hogy azért nem egész nap így beszélünk, tehát hogy lehet hülyén néznének rám, nem tudom, BKV ellenőrök, mikor éppen megyek.
Próbált kimagyarázni.
Érvényesíteni a Budapest Go-val, hogy ha itt is van, ezt nézzétek, királyság. Úgyhogy igen, azért ez ilyenkor koncentrálódik a dolog. Próbálkozhatunk, hogy definiáljuk a Szondi utcát, de engem mégis az érdekelne, hogy te hogyan foglalnád össze ezt a sorozatot valaki olyannak, most nem a scriptet, hanem úgy általánosságban a jelenséget, egy olyannak, aki még nem ismeri. Hogyan mutatnád be ezt a sorozatot?
Húha, rögtön kaptam egy ilyen tesztkérdést.
Hát, hogy ismered-e?
Mennyire rövid eszi?
Hát, hogyha valaki nem ismeri, akkor azt mondanám, hogy nézze meg a YouTube-on, ez promóció helyen, nyugodtan nézzék meg. Igazából a Szondi utca egy bugyuta rajzfilm, mindig így foglalom össze, hogy egy bugyuta rajzfilm sorozat, bugyuta karakterekkel, bugyuta viccekkel, amikben lehet egy kicsit talán mélyebbre ásni, és egy picit, hogyha valaki mélyebbre ás a bugyuta felszínén túl, akkor talán bele lehet magyarázni aránylag egyszerűen ilyen szatirikus elemeket, meg görbetükröt a társadalomra.
De ez nagyon fontos, hogy azt mondod, hogy hát bele lehet látni, de akkor van egy ilyen cél, hogy azért bele lehessen látni, és egy kicsit ilyen szuperpozícióból közelíted meg, hogy hát ha valaki nagyon szeretne, akkor itt felfedezhet intrikákat.
Én nem szeretek szájba adni semmit, ez egy ilyen, ez a művészetnek a, igen, ilyen rákfené, hogy nem akarom megmondani semmiről, hogy pontosan mi akar lenni, mit akar mondani, mindenki az bogozza ki magának, de biztos, hogy ez egy szatíra. Tehát, hogy azért így talán definiálhatom, de hogyha valaki nem látja benne csak a bugyuta rajzfilmet, akkor legalább azt szerintem mindenki látja. A bugyuta rajzfilm rétegét racusznak mindenki látja.
Egyik pillanatról a másikra robbant be, értelemszerűen nem volt nagyon promóciós hadjárat előtte, nem voltak mögötted oligarchák, hogy ez nagyot menjen, amikor ez tavaly tavasszal elindult, és nekem az volt az érzésem ezzel kapcsolatban, ezzel a műsorral kapcsolatban, vagy rajzfilmmel kapcsolatban, az első pillanattól fogva, hogy ez egy tökéletes példa arra a szitúra, amikor van egy óriási igény valamire, de csak akkor ismerjük fel ezt az igényt, amikor megtörténik a hiánynak a betöltése. Te láttad ezt az igényt, ezt a tátongó lyukat, vagy csak csináltál valamit, ami aztán véletlenül működött?
Én a mai napig nagyon rossz vagyok szerintem ebben, hogy, és eznek kicsikét, szóval lehetne jobban finanszírozni a Szondi utcát, lehetne jobban tudatosabban építeni a csatornát, meg hasonló, ez nekem egy ilyen nagy hiányosságom, szerintem, hogy én nem annyira azt nézem, hogy mire van piaci rés, amikor így utólag visszanézek, akkor lehet, hogy ezzel próbálom magyarázni a sikerét, de az biztos, hogy nem úgy ültem neki, hogy jaj, hát ilyen még nincsen a magyar. Nyilván, hogyha valaki megcsinálta volna már a Szondi utcát, akkor nem állok neki, de hogy ezen kívül nem volt bennem olyan, hogy most ezt azért kell megcsinálni, mert ebből majd lehet egy csatornát építeni, hanem tehát ez úgy csináltam az egészet, hogy még a barátnőm se tudott róla
senkinek.
Már hogy a rajzfilmet? Igen. Nem szégyeltem, csak nem gondoltam, hogy érdemes megmutatni. Ami egy kicsit szerintem más, tehát a szégyennél már azt érezném, hogy úgy nagyon gáz. Nem mondom azt, hogy nagyon gáz volt, de hogy úgy nem volt annyira érdekes. És amikor már megnézték 100 000-en, akkor nyilván azért el kellett kezdeni elmondani, hogy akkor most lehet, hogy ezzel több időt fogok tölteni ezzel a hülyeséggel. De én nem úgy töltöttem ezt fel, hogy majd valahova építkezek. Voltak, mindig vannak a fejemben ilyen szenáriók, hogy mi lesz akkor, hogyha ennek folytatást kell készíteni, és már akkor is voltak, de nem annak mentén. Tehát arra sose gondoltam, hogy 100 000 ember meg fogja nézni egy hét alatt, és főleg arra nem számítottam, hogy ilyen baromi kedves fogadtatása lesz, mert ahhoz képest szerintem, és nekem ez tényleg egy kifejezetten pozitív tapasztalatom, ahhoz képest, hogy milyen ilyen vitás, meg azért, hogyan mondjam, tehát, hogy polarizált témákat dolgoz fel, ahhoz képest szerintem nagyon kedves fogadtatása volt. Én tényleg arra számítottam, hogy 100 kommentből 60 az lesz, hogy hát ilyet Petőfivel nem lehet csinálni, és a maradék 40 lesz maximum az, hogy ebből még lehet, hogy megnéznek egy folytatást, vagy ilyesmi.
De nem is csak a Petőfi kérdés, mert ugye aki esetleg nem ismeri a sorozatot, az egyrésztről most kapcsolna el, másrésztről pedig, hogy léteznek még ilyen emberek, másrésztről pedig ugye az első epizódban ugye Petőfi visszatér a világunkban, és ugye erre utalt el, hogy ugye ebben az epizódban ő partizán interjút ad, és aztán pedig történnek spoiler nélkül mindenféle különös események vele. Viszont nem csak ez az, ami polarizált, hanem ugye folyamatosan érinted a politikát, és fontos, hogy mi nem pártpolitikai oldalról akarjuk ezt megfogni, viszont szerintem baromi érdekes az, hogyha egyszerre két irányba lő az ember, akkor benne van a pakliban az, hogy mindkét oldal utálni fogja, mert engem bántottál.
Viszont hogy ne, valahogy. Hát erre gondoltam én is.
Igen,
hát
viszont valahogy a te csatornádon meg az van, hogy mindkét irányba lősz, és mindenki azt veszi észre, hogy hát őt én is utálom, és ő is megkapta a magáét.
Ez a szép.
De hogy ez miért? Ez hogyan alakul ki egy ilyen?
Szerintem egy kicsit az, hogy nyilván, tehát vannak azért olyan YouTube csatornák, hogyha már a piacnál tartunk, hogy milyen ilyen hasonló kontentek vannak, amik nem feltétlenül animációsok, de amúgy olyan is van, ami politikai meg közéleti témákhoz nyúlnak, de nagyon az egyik oldalról fogják csak meg. Tehát humor, ami politikai humor, de csak az egyik oldalról fogja meg. És szerintem egy kicsit ez egy ellentmondás, amit elég nehéz kibogozni, mert hogyha tudod mindig, hogy melyik oldalra fog csapni a poén, akkor ez már nem is olyan vicces. Legalábbis nekem vannak amúgy biztos, akik, tehát látok kommenteket, hogy olyan zseniális volt olyan kontentnél, ami így az a vicces, hogy a Mészáros Lőrinc gazdag nagyon, meg az Orbán milyen hülye, vagy a Magyar Péter milyen hülye, tehát hogy vannak ilyen emberek biztos, akinek ez poénos. Én nem találom ezt olyan poénosnak, és szerintem egy kicsit talán ez friss cucc a magyar médiában, hogy nem tudod előre. Bocsánat.
Ja, nyugodtan.
Most el is felejtettem.
Zoli, megzavartad az interjúanyunkat.
Mi volt az? Tehát, hogy egyfelől ez friss, és másfelől meg az egy ilyen kapudrog az embereknek szerintem, hogyha elkezdik nézni, és akkor ó, ez már kiröhögtem a másik oldalt, és most én is kaptam vagy az én meglátásaim is kaptak egy ütést, akkor azon lehet, hogy könnyebben tudok röhögni. Szóval, hogy az emberek így könnyebben fogyasztják azt is, amit a saját görbetükrüket azt könnyebben fogyasztják el, hogyha mások görbetükre is ott vannak mellette. Ez nem a legjobb metafora, mert a tükör nem egy ehető dolog, de hogy köbben értitek.
Igen.
Ja. Tehát, hogy szerintem talán ez egy jó dolog szintén, csak hát én nem tudatosan csinálom az a helyzetet se, tehát nem a patika mérlegen szoktam azt kimérni, hogy ki mennyit röhögjünk egy részben.
4,5 percen keresztül oltottuk az egyik oldalt, akkor kéne még 20 másodperc, ahol keményen beleszállunk ide is.
De én azt hiszem észre,
pontosan.
A műsort nézve, hogy benned rengeteg empátia van, és nem tudom, hogy ezt te hogy érzed, mert hogy az nagyon gyakori, hogy mondjuk van valakinek egy nagyon elkötelezett politikai nézete, és akkor azzal szemben állókat nagyon jól ki tudja figurázni. Viszont itt mindkét oldal nagyon ki van figurázva, úgy, és szerintem olyan módon, ahogy azt az ellenfél oldala látja. És hogy így beleélni magadat ilyen szekértáborokba, ez hogy néz ki?
Hát úgy, hogy nem szeretem a szekértáborokat, és éppen a szekértáborok elleni szellemiségben születik ez meg szerintem. Tehát, hogy nekem is van nyilván, tehát minden közéleti kérdésben, vagy nem mindegyikben, de amihez talán értek többé-kevésbé, abban azért van véleményem nekem is, mert az is nagyon rossz lenne, hogyha nem lenne, de az is rossz lenne, hogyha ilyen szekértáboros véleményem lenne, tehát, hogy attól függ, hogy mi a véleményem, hogy ez vagy az a politikai, vagy közéleti szereplő mit mond. Ezt valahogy nagyon nem szeretem, úgyhogy nyilván ezek után azért viszonylag könnyű mind a két szekértáboron, vagy három szekértáboron, vagy négy szekértáboron, igazából nem is a szekértáborokon, hanem magán ezen a fajta mentalitáson nevetni. Plusz szerintem az embernek az egy fontos kvalitása úgy egyébként is, mert nekem is vannak azért tényleg tehát nézeteim, amik nem biztos, hogy mindenkinek a nézeteivel egybeesnének. De hogy
igen, ezért
tudni kell...
most videó felvétel, mert egyébként Levi kopasz, és van egy nagy és csúnya tetoválása a tarkóján, csak ezért.
Így van, a tarkos rész igaz volt.
De hogy akkor mindenki igazából, vagy hát az emberek többsége szereti magát Beninek látni a sorozatból, de igazából Gyulák vagyunk nagyon sokszor.
Szerintem igen. Uh-huh. Tehát én vagyok a Beni, én vagyok az a karakter a sorozatból, szerintem ez nem igaz, szerintem szoktam mondani, hogy az ember, minden emberben két farkas lakozik, egy Beni és egy Gyula.
Egy magányos és egy vagányos.
Így, ezt nem szoktam mondani, de akár így is mondhatnám, igen. Szóval van ez a kettő dolog, és hogy a kettő közötti egyensúlyt kellene szerintem szerintem megtalálni, hogy nem is vagyunk nagyon cinikusak mindennel kapcsolatban, meg nem azt mondjuk a politikára, meg a közéletre, hogy minket ez nem érdekel, vagy bassza meg az egész.
Pardon, bocsánat, elnézést.
Igen, na ilyen nyelvezetet.
Ti is hallottátok, hogy eljött az a hangtechnikus ott a stúdió ajtó előtt, és milyen csúnyát mondott?
Hát tüntetőtől meg a rádió előtt nagyon durva.
Igen, valószínűleg ez lett az oka. Na igen, figyelj.
Na ilyen dolgokat például nem lehet hallani a Szondi utcában, az abszolút mentes ilyesmitől. Igen, mit akartam mondani? Igen, tehát hogy valahogy az egyensúlyt szerintem meg kellene találni, és szerintem az egy nagyon jó emberi kvalitás, amikor az ember, és én is próbálok azért ahhoz igazítani magamat, hogy hiába van erről, vagy arról véleményem, tudok hátralépni ötöt, és akkor ránézni arra, és akár magamon röhögni egy kicsikét.
Tök érdekes, mert ugye az előbb már mondtad ezt, hogy a patika mérleg az nincsen jelen a te, nem tudom, boszorkány konyhádban, viszont itt ugye a két főszereplőnél is viszont azt látjuk, hogy mint tényleg Yin és Yang, hogy a két pólus vannak jelen, úgyhogy tényleg ez kifejezetten érdekes szitu, és már egyébként magam is észrevettem, viszont azon gondolkodtam, hogy nyilván volt számtalan olyan pillanat az elmúlt egy évedben, amikor úgy az jutott eszedbe, hogy na jó basszus, hogy ide is eljutott ebbe a körbe is, itt is nevetnek rajta, itt is idéznek belőle. Mik voltak ezek a sokkoló felismerések számodra, és mire vagy a legbüszkébb ezek közül, meg az érdekel elsősorban, hogy benned mit vált ki, mikor valaki reagál, aki mondjuk adott esetben szerepel is rajzolt formában?
Engem nagyon könnyű zavarba hozni, tehát hogy én a legkisebb ilyen kedves szóra is nagyon egyszerűen zavarba jövök. Volt egy esemény, amire meghívtak novemberben, ilyen nagyon kedves egyetemisták, és akkor adtak nekem egy oklevelet, hogy jó, amit csinálok, meg így tovább. Hát ez könnyeimet itattam vele. Gyönyörű dolgok ezek. Akkor, mikor odafut hozzád a kelenföldi pályaudvaron, csak úgy egy kalausz, hogy én szeretem, amit csinálsz, aztán elfut. Tehát ezek az impulzusok, hogyha így érik az embert, hogy tényleg eljutott az én az a dolog. Ez nem csak egy szám, hanem a mögött emberek vannak, akik oda jönnek hozzá, akik nem tudom, az első számú pozitív élményem. Tehát amikor oda jön hozzám egy ember, hogy tetszik az, amit csinálsz, néha egyébként kínos is, mert hogy utána volt már olyan, hogy valakivel így nem volt kínos, de hogy együtt utaztunk mondjuk egy egész vonaton, az elején tudtunk 10 percet beszélni a Szondi utcáról, és akkor utána mit csinálsz?
És Sopronba mentetek együtt.
Közben, igen, hát baromi hosszú vonatút volt egyébként, tök jó út kerekedett belőle, de szóval, hogy nyilván ilyenkor az ember zavarba jön, és nem tudja, hogy mi legyen, de közben meg ez nagyon jó visszacsatolás.
Oké, és értem, de szerintem ezt sokan megélik. Viszont az, amit te megélhetsz, hogy valakit megrajzolsz, valakit kiparodizálsz, úgymond, legyen az az egyik politikai oldal, a másik politikai oldal, vagy csak szimplán egy közéleti személyiség, egy média személyiség, utána ő is megnézi a videót, és úgy tudom, hogy sokszor ilyen arcok is reagálnak adott esetben, és szerintem ez az, ami különösen extra veled kapcsolatban.
Igen, de azért is említettem inkább az olyan embereket, akiket nem rajzolok le meg az ő visszacsatolásukat, mint pozitív élmény, mert ezt viszont megpróbálom, amennyire lehet azért távol tartani magamtól. Tehát, hogy hát főleg az elején azért ezt nehéz volt kezelni. Egyébként több aspektusát is ennek nehéz volt kezelni az elején, például azt, hogy mostantól, most, hogy azért megnézte meg is csak 100 000 ember, mostantól, hogyha csinálok valami következő hülyeséget, amit amúgy terveztem, de úgy terveztem, hogy egy 30-as közönségnek csinálom majd esetleg, ennek most már azért van súlya, ezt most már megnézik emberek, ezt most már el fogják fogyasztani, és így kellene gondolni az alkotási folyamatomra. De az amúgy megöli ezt az alkotási folyamatot, hogyha így gondolok rá ezzel a görcsel, hogy nagyon sok ember meg fogja nézni. Úgyhogy ez egy ilyen procedúra volt szerintem ezt kialakítani, hogy tudatosan elnyomjam ezt. Tudatosan elnyomjam azt, hogy arra figyeljek, hogy engem néznek, és tudatosan azt is elnyomjam, hogy engem olyan emberek is néznek, akik itt ki vannak figurázva. Egyetlen egy, bocsánat, aztán nem kérdezheted. Egyetlen egy olyan példám van, amikor befolyásolódtam ezáltal, és azt annyira nem is bántam meg. A harmadik részben ott van egy nyakkendős, vagy hát ott szerepel először a nyakkendős macska, vele részegednek le, és amikor legelőször, tényleg még azelőtt, hogy kijött volna az első Petőfis videóm, már azért én elterveztem, tehát én nagyon tervezős vagyok, elterveztem, hogy 7 sztorim azért van, amit úgy elmesélnék, és a harmadik sztorira azt terveztem el, hogy lerészegednek, lesz ez a pálinkás kaland, ami tényleg lett is, csak azt nem egy nyakkendős macska társaságában csinálják meg, hanem a Hont András társaságában.
Ez egy szép párhuzamot vontál.
Ja, hát szerintem a Hont András az egy ilyen jó random elmész egy kocsmába, és akkor ott iszogat típusú karakter a Budapest éjszakai. ahonnan amúgy ki van tiltva, de ez most ez már csak tényleg egy apróság, ez nem hiszem, hogy. De erről amúgy külön posztolt is egyszer, hogy 6. kerületi Kocsmákban nem jár, úgyhogy ezért is elnézést kérek tőle. De szóval először Hont András lett volna, és akkor mivel hogy a Hont András, drága Hont András nagyon sokszor megosztotta a videóimat az első pár hónapban, ezért úgy voltam vele, hogy mindenki azt gondolná, hogy én csak arra akarok felülni, hogy akkor. Szóval ez egy kicsikét éppen az ellenkezője volt, hogy nem akartam.
Visszájára fordult a dolog.
Nem akartam, igen, nem akartam azt, hogy mindenki azt higgye, hogy csak azért, mert a Hont András megosztja. Nekem tényleg az volt az elejétől a fejemben, hogy a Hont András az egy részben egy prominensebb izott karakter lesz, de amúgy tök jó, hogy nem így lett, mert így legalább egy random nyakkendős macskát bele tudtam rajzolni, aki azóta
több
egy
fontos karakterré vált. Fontos,
a kedvenc karakterem, igen. Tehát, hogy ez egy példa arra, hogy ez egyetlen példa eddig, amikor ez befolyásolt. Egyébként soha nem engedem azt, hogy most ezt nem fogom meglépni már vele szemben, mert úgy mit fog szólni, meg nem tudom. Hogyha valakit esetleg megsértek azzal, amit csinál, mert ez egy ilyen műfaj sajna.
De ez benne van. Tehát ha valami vicces,
benne van,
az
persze,
alapból
de
az
mondom,
a felvetése,
hogy megsértem. Én nagyon érzékeny ember vagyok. Én hogyha valaki esetleg megsértődik rajta, akkor én is, én azt sajnálom. De hogyha megtehetném újra, akkor ugyanúgy benne lenne. Tehát, hogy ezt hát ketté kell választani.
Előrébb áll a te prioritási sorodban a produktum, és hogyha a te szűrődön átmegy, akkor nem gondolkodhatsz minden más embernek és minden nézőnek a fejében lévő szűrőn keresztül. Szerintem ez tök világos. Ami viszont
de ezt tök jól elmondtad. Én ezt pont ezt akar. Nem, hogyha ennyire világos ebből, amit most mondtam, az tök jó. Mert igen, ez a belső, hogyha az én szűrőmön átment, ahogy mondod, pontosan. Jó, tök jó, hogyha ennyire világos, mert
világos,
mert
szerintem.
Ezt mindig közvetíteni, ha az én szűrőmön átment, akkor én azt a tényt fogom sajnálni, hogy te megsértődtél. És nem azt, amit ahogy eljártam veled szemben.
Mert nem érzem, hogy megsértődtem, akkor nekem igazam.
Nem érzem, úgy én őszintén sajnálni tudom bizonyos embereknél azt, hogyha őnekik az a szintű vicc, ami nekem még nem nincs a küszöbön túl, az neki sértő volt, hogy ő amiatt gondolom valamit hát szenvedett, vagy hát azért talán nincsenek álmatlan éjszakái senkinek Szondi utcás 10 perces animációs videók miatt, de hogyha akármilyen módon rosszul esett, azt az érzelmet a sajnálom, de ez van.
Szóval Bájer Zsolt álmatlanul forgolódik miatta néha.
Lehetséges.
Említetted az alkotói folyamatot, mennyire figyelsz animálás közben, hogy ennek a világnak legyen egy saját ilyen mini univerzum, a saját legendákkal, mert azért itt vannak visszatérő utalások, vannak olyan karakterek, akik több szerepben megjelennek, és mindig egy kicsit más csinálnak. Ez mennyire tudatos?
Ez szükségszerű. Szerintem a Szondi utca. Lehet, hogy az is egy kicsit a sikernek a része, hogyha ez mindig megpróbálom fejtegetni, hogy azért ennek van lelke. Szóval, hogy itt nem az van, és visszatérünk a piacéréshez, meg a hasonló dolgokhoz, hogy én ezt nem úgy mérem ki, hogy ez majd hogyan fog működni, milyen nézőszámot hoz, meg nem tudom. Nyilván próbálom kiposztolni Instára, meg ilyenek, de hogy magában a tartalomban én nem szeretnék kompromisszumokat kötni azért, mert valószínűleg egyébként, hogyha short formatet használnék, tehát hogy azt, hogy egy videó 3 perces, és mindig aktualitásokra reagál, és sokkal több videó van, sokkal jobban pörögne az algoritmus, több nézőm lenne, ki lennék tömve Dellával, azért nem biztos, hogy sokkal jobban, de hogy valószínűleg jobban menne az egész, meg fenntartatóbb lenne. Hogyha erre gondolnék, az rossz lenne, és szerintem ez hosszú távon, ha nem is feltétlenül nézőszámban, de olyan szinten, hogy mennyire kötődik a közönség ahhoz, amit csinálsz, olyan szinten talán érződik. Tehát azok az emberek, akik már néznek, azok talán jobban kötődnek, mert van szíve annak, amit csinálok, és nem
alkalmazkodik semmilyen.
Abszolút,
meg most már az utcakép része.
És most már az utcakép része,
tehát,
igen.
Most ugye... már van egy Benny, meg egy Gyula figura a belvárosban.
Firula kettel is, meg nem tudom, nagyon kedves.
És nyilván ilyen oldalról látszik az, hogy mekkora súlya van annak, amit csinálsz, viszont most a gondolataid alapján én azt hallom ki belőle, hogy te kicsit szeretnél továbbra is erre csak egy rajzfilmként tekinteni. És ez bennem így felvetette azt, hogy te amúgy mennyire, vagy hogy vagy azzal, hogy ha akarjuk, ha nem, súlya van a szavaidnak, amiket a rajzfilm karaktereken keresztül kommunikálsz.
Ez ugyanaz a távolságtartás jellemez engem, én ezt szeretem nem annyira tudni, máskor meg nyilván nagyon jól esik, hogyha van olyan visszacsatolás, hogy bennem ez nem tudom, nem, olyan még nem jött azért, hogy az egész életemet átértékeltem, ami
nem volt még Szondi utca tetkó?
Ne. Nem, az még nem volt, de amúgy nagyon aranyos dolgok voltak, volt már gyulaplüst csináltak rajongó, tehát hogy ilyen dolgok eljutnak hozzám, de én ezt a részét szeretem kevésbé távol tartani magamtól, és azt inkább távol tartani magamtól, hogy ennek súlya van. Én tényleg nem erre, úgymond nem erre iratkoztam fel, amikor ezt elkezdtem, hanem arra, hogy azt csinálom, amit szeretek.
Tehát akkor ez maradt hobbi.
Mit nevezünk ugye hobbinak? Aha. Hát most ezt én azért az állásom mellett csinálom, ami nem a Szondi utca készítése, ami nem is hasonló dolgok készítése, de én abszolút el tudnám ezt képzelni, sőt, hát az lenne az álommelom, hogyha olyan dolgot csinálnék, amit szeretek. Uh-huh. Attól még, hogy én azt szeretem, meg hogy nem sok kompromisszumot kötök, amikor készítem, attól még szerintem nagyon remélem, hogy egy olyan világban élünk, hogy lehet belőle hobbi, és szerintem látok is példákat arra más youtuberek, hogy ők szeretik, amit csinálnak. Lehet, hogy egy picit konzisztensebben kellene posztolnom, de hogyha főállásba csinálnám, lehet, hogy az is reálisabb lenne. De én akkor is szeretnék például amellett maradni, hogy részeket gyártok. Tehát, hogy a Szondi utcának egy ilyen fontos része szerintem, hogy ott egy story ív van, és egy story ívet, hát tapasztalataim szerint olyan 10 percben lehet, legalább 10 perc kell, hogy egy sztorinak legyen eleje, közepe és vége. Szóval, hogy egy sztorikat írjunk, és ne pedig az legyen tényleg, hogy... És van ilyenre is példám ugye a csatornán is, például amikor az ATV stúdiójába bemegy a Petőfi, van, ami megmozgatja a fantáziámat, és akkor ilyen rövid videók születnek, de hogy a fő content én azt szeretném, hogy az legyen, hogy eleje, közepe is vége van egy történetnek.
Tehát nem csak gegek egymás
után. Nem csak gegek egymás után, de gegek is meg közben felépítenek egy sztorit, vannak benne karakterek, akiket jól ismerünk, és nem csak azért készülnek a részek, hogy aktualitásokra reagáljanak, és legyen valamennyi örökzöld értéke annak, amit csinálok. Tehát, hogyha 5 év után megnézed, akkor is láss bele valamit. Például az ATV-s videó amúgy szerintem nem ilyen. Tehát, hogy szerintem ott a nézőszámon is látszott, hogy az első 2 hétben nagyon pörgött az a videó, mert az ugye arra reagált, mikor bement a Magyar Péter a Róna Jegonhoz, és kivonult, és akkor kb. Erre volt egy ilyen reflexiós gag. Jó pofa volt szerintem, de hogy az első 2 hétben nagyon pörgött, nagyon sokan megnézték, aztán mindenki elfelejtette az egész esetet, és azzal együtt félig meddig a videót is. Én azt szeretném, hogyha ezeket visszanézed 5 év múlva, akkor is tud rajta nevetni, értékelni. Ez
kicsit szerintem időkapszulaként működik, viszont mondtad azt, hogy szeretnéd, hogy örökzöldek legyenek, és szerintem már most örökzöldek, viszont az biztos, hogy a jövőben is fognak történni olyan aktuális események, amik esetleg egy Szondi utca második évad szempontjából érdekesek lehetnének, hogyha úgy adódik, de tudom, hogy ezzel kapcsolatban úgysem mondanám most nekünk semmi infót, mert ennek biztos meg lesz majd a maga helye és ideje, hogy ezekről mondj bármit, hogy lesz-e második évad vagy sem. Úgyhogy így búcsúzóul, mert nagyon elment az időnk, jó társaságban ugye röpül az idő. Búcsúzóul nekem egy olyan kérdésem van, hogy ugye hamarosan a befejező epizódja az évadnak, vagy hát a sorozatnak ez majd kiderül még, megjelenik, lesz erre egy rendezvény, ráadásul dupla alkalom az Inga Caféban, és egy közös megtekintése lesz az epizódnak, majd pedig egy közös beszélgetés is lesz, ha minden igaz. És engem az érdekel így búcsúzóul, hogy vége lesz az utolsó epizódnak, lemegy a második rendezvény az Ingába, megisszátok a sört akárkivel, akivel ott leszel, és másnap reggel fölkelsz, kicsit másnaposan, mi lesz benned akkor?
Alkohol biztos lesz. Én nagyon szeretnék már ott tartani. Én tényleg azt egy ilyen óriási ünnepség, nem csak, tehát hogy ott lehetnek olyan emberek, akik ezt nézték, meg nem tudom, az egy külön nagyon jó dolog lesz, és én emiatt végig csak arra koncentrálok most már majdnem egy éve, hogy tartsunk végre ott, jöjjön ki a 7. rész, és azon túl én nem szeretnék tekinteni. Tehát ez a szenáriót, amit te most leírtál, ez előtti gondolkoztam csak, és sose gondoltam arra, hogy mi lesz, hogyha másnap felkelek. Ez azért is van, mert én nagyon szeretek, ahogy mondtam, előre tervezni, és önkéntelenül, és mondanom kell magamnak, hogy ne tervezzünk előre, koncentráljunk erre a 7 részt, legyen kész a 7. rész, és hogyha kész van a 7. rész, kiment meg minden, akkor lehet minden máson meg a jövőn gondolkodni, mert tudom, hogy nagyon elmennének a gondolataim a felé, hogy mennyi lehetőség meg ajtó van még akkor is nyitva, hogyha ez a lezárás ez megtörtént.
És ha már lezárás, sajnos muszáj a megszólalást is lezárnunk, mert az NMHH, hogyha esetleg nem hallotta azt a kötőszót, amit a beszélgetés közepén használtál, akkor ezért viszont már biztosan nem fog örülni. Hát Levi, nagyon-nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál velünk. Azt gondolom, hogy holnap reggelig tudnánk folytatni ezt a beszélgetést, és hogyha a jövőben, most nyilván ez egy bizonyos része ennek a kalandnak véget ér, de hogyha a jövőben vagy folytatódik, vagy egy másik típusú kalandba vágod a fejszédet, akkor mi nagy szeretettel várunk vissza a stúdióba, mert nagyon élveztük, hogy itt voltál, és nagyon szuper gondolatokat adtál át a hallgatóinak. Köszönjük szépen!
Köszönjük!
Én köszönöm szépen a meghívást!
Mi pedig robogunk is tovább, jönnek a reklámok, amiket kötelező jelleggel meg kell mutatunk nektek, utána pedig érkezik az Ötös Fogat című rovatunk. Maradjatok velünk!